Folytatjuk a krízisek és pofonok műsorát. Molnár Sándor autóipari szakember a vendégem, aki gépjármű finanszírozással, üzemben tartással, biztosítással foglalkozik a Fleet Concept alapítójaként, és ennek megfelelően az adás első részében jobbára céges autókról, céges gépkocsi flottákról beszélgettünk, de hát kanyarodjunk rá arra, hogy a magánembereknek, meg a magánautóhasználóknak milyen akár lelki, akár gazdasági, vagy akár odafigyelési problémáik lehetnek, például akkor, amikor autót vásárolnak. Először az extrákról kérdeznélek, azokról a dolgokról, amiket hát itt magamnak parasztvakításnak hívtam fel, tehát hogy olyan jól csengő, shiny feature-ök, amik igazából nem adnak sokkal többet hozzá ahhoz, hogy az ember milyen autót vezet, és mégis úgy érzi. Hogy kell ezekhez viszonyulni, mik a leggyakoribbak, miért szeretjük annyira ezeket a csillogó dolgokat?
Igen, ez egy nagyon érdekes terület egyébként, és azért is örülök, hogy ezt szóba hoztad, mert azt azért nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy az előző témakörhöz nagyon szorosan kapcsolódik, tehát a céges autók világához nagyon szorosan kapcsolódik a magánszemélyek érzése és érzülete, hiszen ugye egy cég önmagában az mégiscsak egy darab papír, és azok a munkatársak, azok a munkavállalók töltik meg élettel, akik ott dolgoznak, és ők visznek bele tudást, emóciót és minden mást. Éppen ezért a magánszemélyek gondolatai, érzései rendkívül meghatározóak, nem csak a magánautók használata tekintetében, hanem a céges autók tekintetében is, és ezért ezeket nagyon-nagyon jó figyelni, és nagyon-nagyon fontos érteni. És ha mondjuk azokat az extrákat nézzük, amivel az autóipar egyébként bombáz bennünket időről időre, azért én azt gondolom, hogy a nagy része az egyébként rendkívül hasznos tud lenni, és nagyon szerintem egyébként...
Ez a vezetésbiztonsági dolgok, mint is, a sávtartás, ilyesmire gondolsz?
És igen.
Mondjunk ilyeneket, amikre azt gondoljuk, hogy na, az tényleg hozzáad és hasznos, és aztán nézzünk olyanokat, amik azért inkább csak ilyen vakítóak.
Igen, hát biztonsági szempontból azt azért nagyon fontos tudni, hogy nagyon mélyről indul az autóipar, tehát azért emlékszünk, hogy emlékezhetünk még arra, vagy azokra az időkre, amikor még egy biztonsági becsatolását is megmosolyogták az emberek, és ma már ez alapértelmezett. Ugyanúgy, mint ahogy egy légzsák, ami mondjuk a 70-es, 80-as években debutált, de kizárólag a legfelső kategóriás luxus autók esetében, és szép lassan beszivárgott az életünkbe, és hát nagyon nagy szerencsénkre rendkívül sok ember életét menti meg nap, mint nap. De hogy egy pár mai példát hozzak, azt gondolom, hogy például mondjuk a sávtartó asszisztensek, a holtérfigyelő asszisztensek, a dinamikusan távolságtartást figyelembe vevő tempomatok elterjedése az egy nagyon komoly előrelépés az autóiparban. És nekem az a tapasztalatom, hogy azok a felhasználók szoktak inkább egy picit fanyalogni az ilyen típusú extrák kapcsán, akik ezeket még élőben nem próbálták. Akiknek van szerencséje kipróbálni olyan autót, ami ilyen típusú extrákkal már fel van szerelve, azonnal megértik azt, hogy milyen hazaadott értéke van a hétköznapokban.
És mi van azokkal, amik ilyen otthoni tuning, sufni tuning jellegű dolgok, amit a kocsi végére felrakott spoiler, vagy feltuningolt motor, hogy hangosabb legyen, tan erősebb is. Uh-huh. Ezek nem olyanok, amik ilyen gyári fejlesztés és nagyon nagy hozzáadott értéket jelentenek.
Hát itt kettő komoly csoportot lehet elkülöníteni. Az egyik az úgynevezett optikai tuning, tehát amikor az autó műszaki paraméterein alapvetően nem változtatnak, tehát a motor teljesítménye, a fék teljesítménye az ugyanaz, mint ahogy a gyártószalagról legőrült a kocsi, és akkor itt jelennek meg az ilyen küszöbb spoiler, a hátsó spoilerek, különböző olyan...
Volt egy idő, hogy maga alá világított az autó.
Ez most is, igen.
Ez van még? Ez azt hittem, hogy ez kikopóban
van. Ez a Fast and Furious című filmmel együtt jött be a köztudatba, de nem olyan gyakori, tehát azért ma már nem feltétlenül. Ettől függetlenül ez egy érdekes terület. Itt már abszolút az irracionális területre tévedünk, és itt jellemzően elmondható az, hogy minél öregebb egy autó, és minél limitáltabb valakinek a költségvetése, de egyébként szeretne valami különlegesebb megjelenésű autót, annál inkább megjelennek ezek a típusú átalakítások.
Gondolom mínusz old timerek, mert azok viszont meg már megint egy másik költségvetési kategóriában.
Hát egy old timer esetében egyébként is az akkor igazán értékes, hogy old timer, ha lehetőleg közelebb áll a gyári állapothoz.
És akkor ez a másik típus, ugye, amikor megváltoztatják a gyár által kínált dolgot, akkor erről is beszéljünk egy gondolatot.
Hát ez egy nagyon kényes terület, és ugye az elmúlt napok ráadásul adtak ennek egy szomorú apropót.
Igen, itt az Árpád hídi gázolásra gondol Sanyi, ugye nem tudjuk, mikor megyünk adásba, de erre szerintem fognak emlékezni a bivaly erős Mercedesre, amelyik kiszáguldott és halára gázolt egy fiatal embert, erre gondolsz?
Igen, alapvetően mondjuk annak az autónak az esetében azt gondolom, hogy ez egy gyári autó volt, és egy gyári, nagyon erős, de egy abszolút gyári technológiával az utakon közlekedő gépjármű volt. Szerintem nincs különösebb probléma a tekintetben, hogy magán az autón véhetőleg nem sok minden múlt. A nehezebb része az ilyen típusú tuningolásoknak akkor kezdődik, amikor elkezdik az autó menet teljesítményét megváltoztatni. Egy jó tuningnál az alapvetés az az, hogyha fékkel kezded.
Tehát hogy meg tudj állni, erre gondolsz.
Aha. Igen, tehát a féknek a tuningolása kéne, hogy legyen az első szempont, és általában ez az utolsó. Pedig ezen a legfontosabb. És onnantól kezdve lehetne foglalkozni akár a motornak a tuningolásával, akár a futóműnek a tuningolásával.
Feltételezem, azért is kényes kérdés, mert egy jó részét nem engedélyekkel, vagy nem engedélyek mentén csinálják, hanem inkább azért, hogy eltérjen a forgalmiban lévő adatoktól.
Itt jellemzően ugye a limitált költségvetéssel rendelkező gépjármű tulajdonosok kénytelenek ebbe az irányba menni, és hát itt sajnos azért a szomorú valóság az, hogy azok a műhelyek vagy szakműhelyek bármennyire is igyekeznek, vagy bármennyire is hisznek mondjuk a saját maguk által alkotott tuningokban, azért nagyon messze elmaradnak attól a fajta gyári keretezéstől, amiben ezeket az autókat értelmezni kellene egyébként.
Hát én úgy képzeltem egyébként, hogy ez inkább ezek a otthoni sufni tuning, aki magának bütyköli, és nem is biztos, hogy a költségvetési keret szabhatárt, hanem ő neki ez mondjuk a hobbija, vagy ez dobja föl, hogy
a
ő hétvégén.
Még talán sokszor kevésbé van egyébként probléma, mert ők lehet, hogy tényleg sokkal mélyebben beleássák magukat egy-egy problémakörbe, igyekeznek megérteni, és úgy, főleg ha mondjuk egy komolyabb, tehát már egy műszaki átalakításról beszélünk, és nem egy előbb említett optikai tuningról, de ez egy nagyon kényes terület, és ahogy haladunk majd előre az időben, és ugye váltak már, és válnak már egyre bonyolultabbá a gyártott autók, ez annál inkább egy kényes terület lesz. És
kikopik, vagy pedig még rizikósabb lesz, amikor megbütykölik?
Utóbbi
inkább, aha. És akkor ezt úgy kell elképzelni, hogy mondjuk elviszi valaki a középkategóriás autóját, és azt mondja, hogy legyen kicsit dögösebb a motor, és akkor hozzányúlnak?
Igen.
Hát az nem jó hír. Az nem jó hír.
Jellemzően hangsúlyozom, hogy itt az elsődleges problémát az okozza, hogy utána ez nagyon sokfajta kockázatot ránthat magával. De egyébként ez ma már azt kell mondjam, hogy fölkeltette a rendvédelmi szervek érdeklődését is, tehát egyébként kifejezetten figyelik a járőrök, vagy a járőröző rendőrök azokat az autókat, ahol látható vagy hallható valamilyen átalakítás, és viszonylag szigorúan próbálják őket tartani.
Tehát megkérdezik, hova.
Igen.
Hova, vagy honnan.
Hogy sikerült ezt így összehozni. Ami egyébként nem feltétlenül baj, de itt azért nagyon fontos szerintem hangsúlyozni, amit most nem biztos, hogy a legnépszerűbb dolog mondani, hogy ezeknek az autórajongó, autóhasználó embereknek a lelkülete azért nem abba az irányba hat, hogy ők bárkinek kárt okozzanak, vagy bárkiben, bármilyen személyben sérülést okozzanak. Én azt gondolom, hogy akár az elmúlt napok balesetéről is ez elmondható. Vélhetőleg azért itt is arról van szó, mint minden más esetben, hogy egyébként ezek teljesen normális emberek, de sajnos van egy ilyen hobbi, aminek nem mindig tudnak gátat szabni. De maga a rossz szándék ez esetben nem feltételezhető. Viszont a limitált költségvetésből fakadó, korlátolt műszaki megoldások, azok sajnos tényszerűek.
Hát ezek adrenalin löketek valószínűleg egy ilyen gyorsulási verseny, ami...
Igen, illetve azt gondolom, hogy én mástól még nem hallottam, ezért merem mondani. Nekem ez egy ilyen kedvenc hasonlatom, hogy azért a magyar az mégiscsak egy ilyen lovas nemzet, nek van titulálva. És ugye a lótartásnak a mai reinkarnációja az mégiscsak a gépjármű, vagy az autótartás, az áll hozzá a legközelebb. És ugyanúgy, mint ahogy egy-két évszázaddal ezelőtt, vagy korábban nagyon komoly különbség volt a különböző lovak származása és megjelenése és a funkcionalitása között, ez ma az autókra is ugyanúgy elmondható. És ugyanúgy, mint ahogy akkor annak volt egy elképesztően magas státuszértéke, hogy milyen lóval közlekedik, vagy milyen lova van valakinek, ma ezt az autó. És ezt az autók testesítik meg, és ezt valahol szerintem egyébként a génjeinkben hozzuk magunkkal, hiszen a lótartás, vagy a lóval történő közlekedés az évezredekre visszavezethető, és egyszerűen hozzuk magunkkal. Nyilván nem csak a magyarok, hiszen azért a világon mindenhol népszerű az autózás, De a magyarok esetében ezt jól össze lehet kötni.
Hát meg közlekedési eszköz volt ugye a ló is, és ez jutott eszembe a példáról, hogy azokat is doppingolták ugye bizonyos esetekben.
Hát ma is, és ugye nem utolsó sorban a lovak után kötött szekerek, hintók, egyéb alkalmatosságoknak is volt státuszszimbóluma, volt státuszszerepe, nagyon komoly üzenettel bírtak, és tulajdonképpen ezt hozzuk magunkkal egyébként, vagy ezt tipeljük magunkkal évezredek, vagy évszázadok óta.
Igen, ugye most nem olyan nagyon régen volt a harmadik Károly koronázása, ahol szintén ilyenkor előkerül az az ominózus hintó, amivel ilyenkor szokták a királyokat szállítani, ami optikai tuning szerintem is mindenképpen rá akartam kérdezni, amit egyszer tőled hallottam. Valami miniről beszélgettünk, és azon ilyen hosszanti fekete csík van, hogy végig az autón, és azt magyaráztat, hogy ez azért van, mert hogy a gyorsabbnak tűnik a közeledése, és ezért előbb utat engednek neki. Hogy van ez a vizuális becsapás?
Igazából ugye ez is az optikai tuning része, ezt a szakzsargonban gyorsító csíknak nevezzük.
Gyorsító csík, remek.
Igen, ami jellemzően a motorház tetőn és a gépjármű tetején fut végig. Általában egy dupla csíkozás, ami valóban ad egy ilyen sportosabb kiállást és egy sportosabb karaktert a gépjárművek számára. Ugye itt egy nagyon, egyébként szerintem egy nagyon fontos tényezőhöz jutunk. Ezt az üzlettársam úgy szokta megfogalmazni, hogy a gépjárműeknek van egy úgynevezett ilyen road presence jellege. És
reprezentáció az úton, utakon megjelenés.
Igen, mondjuk úgy, hogy egyfajta tisztelet a gépjármű iránt.
Egy kigyúrt autó.
Valami hasonlót üzenhet magáról egy-egy ilyen kocsi, és nyilván minél több ilyen dologgal rendelkezik, akár gyárilag, akár mondjuk utólagos tuningnak köszönhetően, ez a fajta road presence, ez adott esetben adhat egyfajta előnyt a felhasználók számára. Ez egy létező jelenség, tehát nagyon sokszor látjuk azt, hogy én azt gondolom, hogy bárki, aki a magyar utakon közlekedik, vagy az autópályákon közlekedik, igenis látható és érezhető az, hogy vannak olyan autók, amelyeket a felhasználók egyszerűen jobban tisztelnek. Ha meglátják, a visszapillantóban lehúzódnak, elengedik, mert olyan ez az úgynevezett road presence, olyan erős sugároz magából, olyan hatást gyakorol a többi közlekedőre, ami hát tulajdonképpen működik. És ugye ennek az egyik ilyen vicces része ez a gyorsító csík.
Gyorsító. Igen, a szenzációs maga ez a gyorsító csík dolog is, de magamon is abszolút meg tudom figyelni, hogy lemegyek, utat adok autópályán egy olyan autónak, amiről úgy tűnik, hogy utat követel magának, és aztán jó hosszan lehet várni, amíg végül is elmegy mellettem, mert az annyira nem volt gyors, de feltűnő. Ennek kapcsán szerettem volna beszélgetni veled, és lehet, hogy ennek a blokknak, itt a rádiós verziónak ez lesz a záró része, aztán a online podcaston folytatjuk a beszélgetést. Ez az autóversenyzések világa, ezért kapcsolom ehhez a gyorsító csíkhoz, meg egyáltalán a tuningoláshoz. Az autóversenyzés szintén egy hobbi, meg egy mánia, ezt tudjuk. Egy viszonylag köztudott dolog, hogy például a Forma 1-ből, tehát a csúcs kategóriában nagyon sok fejlesztés szivárog aztán át a mindennapi használatba. Mi a szerepe, hogy látod általában az autóversenyzéseknek, ahol azért megvan a Roncs derbitől kezdve a amerikai változat, ahol minden autó ugyanolyan motorral rendelkezik, és tényleg csak a sofőr képessége számít, vagy ezek a csúcskategóriák, ahol meg a fejlesztések számítanak. Tehát hol van a szerepe az autóversenyeknek az autóiparon belül?
Hát azt gondolom, hogyha a csúcskategóriás gépjárművek versenyéről beszélünk, abszolút érvényes az, amit említettél, tehát ez a műszaki fejlesztéseknek egyfajta gyakorló terepe vagy játszótere, egy autógyár mérnökeinek. Minél lentebb csúszunk, annál nehezebb megfejteni
Akkor te nem vagy híve a roncsderbi nézésnek, vagy a ralliknak, nem tudom.
Hát az igazság az, hogy én szubjektíve azt látom, hogy egyébként ezzel nem vagyok tulajdonképpen annyira egyedül. Tehát azért ezeknek a nimbusza egyre inkább alább, hogy én nem látom azt a társadalmi erőt. Tehát hogyha az ember kilátogat egy-egy ilyen eseményre, azért a látogatók számából nem feltétlenül arra lehet következtetni, hogy ez olyan sok embert megmozgatna.
Tehát most már ezek nem olyan népszerűek, akkor ezt mondom.
Én egyértelműen így látom, igen.
Ha már a csúcskategória és az autóversenyek, mik most a leginkább topon lévő fejlesztési irányok, amiben az autóipar gondolkozik? Merre megy most a fejtörés? Uh-huh. A meghajtásról beszélünk kicsit később majd az online verzióba, tehát hogy elektromos vagy nem, de egyébként mibe gondolkozik, mik a trendek most?
Amiben egyébként Magyarország is viszonylag erősnek számít ma már, azok a kutatófejlesztő központok, amelyek az autógyárak körül működnek, mert nem csak és kizárólag az autógyárak működtetnek ilyen kutatófejlesztő központokat, ott az elsődleges az még mindig a biztonság szerencsére. Tehát azt látom, hogy e tekintetben nagyon felelősen gondolkodnak egyébként az autógyártók és a különböző fejlesztő mérnökök vagy cégek is, mert ők maguk is értik a hétköznapjaikban, hogy ennek kiemelt jelentősége van. Ami nagyon foglalkoztatja általában a közvéleményt, az ugye az úgynevezett önvezetés, vagy ennek a realitása. Egészen biztos, hogy az ilyen irányú kutatások is porondon lesznek még az elkövetkezendő években, vagy évtizedekben, de egyébként elképesztően szertágazó az a fajta spektrum, ezek a kutatófejlesztő központok dolgoznak. Tehát most tényleg csak érintőlegesen nagyon komoly területek bontakoznak ki a tekintetben, hogy egy-egy autógyáron belül komoly csapatok dolgoznak azon, hogy például az autó akusztikája megfelelő legyen. Ha az autóban ülsz, akkor olyan hangokat hall a külvilágból, ami számodra kellemes. Az ajtó csukódástól kezdve a különböző billentyűk kattanásáig mindent megterveznek. Tehát semmi nincs a véletlenre bízva. Nyilván a zene hallgatás is ezek közé tartozik. Tehát
ez egy kényelmi, luxus és kényelmi funkciók, amiket...
Igen, azért alapvetően azt gondolom, ugye, és egy részben visszatérve kérdéskörhöz, amit felvetettél itt a különböző extrák kapcsán, hogy az autózás azért tud egy nagyon fontos része lenni egy átlag felhasználó életének. Azt gondolom, minden felhasználó életének helyesebben. Én magam zsilipelésnek hívom azt az időszakot, amikor az ember például a lakóhelyéről beautózik a munkahelyére, vagy éppen a munkahelyéről a lakóhelyére, vagy bármilyen olyan utat tesz meg, amit a gépjárműben töltve komoly jelentősége lehet annak, hogy milyen minőségben tudja ezt megtenni. Az a 20 perc, az a fél óra, vagy akár az a több órás út, amit a gépjárműben kénytelen eltölteni, az egy milyen kényelmi szint mellett valósul meg. És ezeket a területeket, ezek a fejlesztő csapatok, ezek ma már elképesztően komolyan tervezik. Egészen ugye az előbb említett területtől elmehetnénk abba az irányba, hogy milyen érzés megfogni egy kormányt, milyen erővel kelljen tekerni, milyen legyen a fék erő, amikor lenyomod a fékpedált, a gázpedálnak a reakció, és a többi, és a többi. Tehát ezek nagyon komolyak.
Most pont a legvégén, amit említettél, a fékpedál, kormány, gázpedál, ez a három, amit megjegyeztem, versus önvezetés, amit még az előbb mondtál. Egyrészt arra vagyok kíváncsi, hogy te mekkora jövőt jósolsz ennek, mert évtizedeket is említettél az önvezetés kapcsán, tehát kíváncsi vagyok, hogy te hogy látod. A másik pedig, hogy az, hogyha önvezetővé válik egy gépjármű, szerintem a belátható jövőben, akkor mennyire marad az fontos, hogy az a miénk legyen az a kocsi? Tehát nem kell lenyomni a gázpedált, nem kell tekerni a kormányt, hanem tulajdonképpen csak beszállunk, mint egy liftbe. Innentől mennyire marad az meg, hogy ez az én autóm, vagy nem az én autóm?
Ez egy érdekes kérdés lenne, de azt gondolom, hogy sajnos mi ezt már nem fogjuk megélni.
Valami optimistával zárjuk a rádióverziót. Tehát nem lesz olyan önvezető?
Nem.
Nagyon messze van tőle a dolog?
Tulajdonképpen technikailag is messze van tőle, de mondjuk a technikai analógiák mentén, hogyha csak egy nagyon rövidet kitekintünk, akkor például mondjuk akár a villamos, akár a vasúti közlekedés, ugye, ami egy kötött pályás közlekedés, ott sem tudták kiiktatni az emberi tényezőt. és ugye egy többsávos autóközlekedés, ahol a felhasználók abszolút kiszámíthatatlanul, tervezhetetlenül, sok esetben spontán döntik el az útvonalaikat. Hát a műszaki kihívásokon túlmenően egyébként én azt gondolom, hogy a legeslegnagyobb kihívás az a jogi keretezése. Tehát egyrészt ugye tudni kéne alkotni egy olyan kreszt, ahol igazságosan el tudjuk dönteni, hogyha mondjuk adott esetben egy baleset történik, akkor azért ki a felelős? A gépjármű vezetője, vagy aki a képzeletbeli volánnál ül, a gépjármű gyártója, vagy mondjuk az a vállalat, aki egyébként tegyük fel egy részegységet beszállította a gépjármű gyártónak, az útfenntartó, és még sorolhatnám, tehát ez egy nagyon kényes terület, és jogilag abszolút rendezetlen.
Hamarosan egyébként lesz jogász vendégem, úgyhogy meg fogom tőle ezeket kérdezni. Most ez volt itt a Krízisek és pofonok a Rádió Café 98-on. Molnár Sándor volt a vendégem, autóipari szakember. Köszönöm, Sanyi, hogy itt voltál.
Én is köszönöm a meghívást, és akkor elbúcsúzom a hallgatóktól, viszont hallásra.
Így van, a rádióhallgatóktól most elköszöntünk, ugyanakkor mindig el szoktam mondani, most is elmondom, hogy az online felületen, a podcast felületünkön folytatjuk a beszélgetést Molnár Sándorral az autóiparról és az autózásban rejlő manipulációkról, de itt és most elköszön a Krízisek és pofonok és Böhm Kornél.